Szeretném folytatni a múlt heti tanítást, egy másik címet adtam neki, hogy külön is megálljon ez a tanítás, nem kell, hogy mind a kettőt valaki meghallgassa ahhoz, hogy áldást és kijelentést tudjon venni belőle, hitem és reményem szerint. Ma a gondolatokkal fogunk foglalkozni, azzal, hogy a gondolatok csapdájában. Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, nagyon sokat beszéltünk róla, és beszélünk róla, és fogunk is beszélni róla, de nem lehet erről eleget beszélni, hiszen a gondolataink azok meghatározóak minden embernek az életében. Ugye Józsui 1.8-ban olvassuk, amikor el kellett foglalni az ígéret földjét, akkor Isten Józsuinak azt az utasítást adta, hogy az én igémen gondolkodjál éjjel és nappal. Tehát éjjel és nappal, amit Isten mondott neki, az Isten terve szerint, mert így tudja birtokba venni a földet. És ez az ige ma is igaz, hogy ha ugye bemegyünk az ígéretnek a földjére, mi már bent vagyunk a Jézus Krisztus által, Jézus Krisztus bevitt minket az ígéret földjére, de ugyanaz vonatkozik, hogyha birtokolni is akarjuk ezt a földet, hogyha élvezni akarjuk azokat az áldásokat, amit ez a számunkra jelenthet, akkor a legfontosabb dolognál kell kezdeni, az pedig a gondolkodásunk. Nagyon sokan vagyunk, hogy a gondolataink miatt szenvedünk a legtöbbet, néha egy olyan virtuális térben szenvedjük a legtöbbet, ami a valóságban a legtöbb esetben soha nem fog megtörténni. És legtöbbet az emberek a gondolataik miatt szenvednek. Olyan gondolati minták miatt, ami egy virtuális térben, az agyában történik az embernek legtöbbször. Mik ezek? Félelmek és sok olyan külső hatás, vagy sok olyan gondolat, ami csak a fejünkben létezik. És éppen ezért nem mindegy, hogy mi gondolkodunk. Tehát ha a gondolataink az kihatással van az érzéseinkre, és a átvitt élteremben pedig a cselekedeteinkre is. Hiszen az ember, ahogy gondolkodik, olyan valójában, mondja a példabeszédek, és a gondolkodásunknak kihatással van az életünkre. És ez fizikai szinten is manifesztálódik. Ezért fontos legelőször is, ugye Pál apostol azt mondja, hogy foguljátok minden gondolatot, amely az Isten értelme ellen emeltetett. Ezeket a gondolatokat, még mielőtt ezek megszületnének és nagyjá nőnének a fejünkbe, előtte ezeket a gondolatokat el kell, hogy folytsuk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a gondolatunkat mi uraljuk, és mi szabályozzuk azt, hogy mi gondolkodunk. Nagyon sokan jöttök ezzel, hogy az ördög ezt tette velem, a gonosz ezt tette velem, és kihívásaitok vannak különféle területen. És hogy lehet ebből kijönni? Nagyon sokan teszitek azt, hogy igéket mondatok, és ez helyes dolog, de az ige az nem mandra, az ige az nem varázsige. Attól, hogy valamit ismételgetsz állandóan, attól még nem biztos, hogy meg fog változni valami az életedben, bár az Isten igéjében erő van, de az erő ez csak akkor tud felszabadulni, ha te ezt komolyan is gondolod. Tehát Józsuénak nem azt mondta, hogy mondogasd az én igémet állandóan. Nyilván ez egy nagyon helyes, ki kell mondani az igét, és ugye Isten igéje az a kard. Megelőzi, mielőtt kimondjuk az igét, megelőzi valami, hogy gondolkodjál az én igémen. Nagyon sokan szenvednek depresszióba, és olyan rossz virtuális valóságban élnek, ami olyan rossz gondolati minták miatt szenvednek, ami miatt nem kellene szenvedni. Mit tudunk csinálni ezekkel? Ki az, aki meg tudja akadályozni azt, hogy ne jöjjenek rossz gondolatok? Mert senki az égvilágon, mert jöhetnek a rossz gondolatok. Látsz valamit, és abban a pillanatban jönnek a gondolatok. Egy nagyon egyszerű példával ezt hadd illusztráljam. Biztos már mindenki járt moziba, igaz? És láttuk azt, hogy ott a képernyőn történik egy virtuális dolog, és emberek leizzadnak, emberek sikítoznak, van, akinek a vérnyomása fölment, voltak olyan, valaki rosszul lett a moziba. Miért? Mert látott valami olyat, ami hatással van az ő fizikai életére, az ő fizikai testére. Ugyanez a helyzet a mi gondolatainkkal, ott is folyamatosan filmvetítés folyik. Folyamatosan képekben gondolkodunk, látunk dolgokat, levetítünk olyan dolgokat magunknak, amik a valóságban soha nem fognak megtörténni a legtöbb esetben, vagy hoz a sátán, a gonosz olyan gondolati mintákat, ami elfoglalja a gondolataidat. Ugye, tehát van, akiket azzal fenyeget a sátán, és nagyon sokakat, hogy most meg foglak ölni. Na, a sátánnak ehhez lenne hatalma, már rég megtette volna. De hálát adunk Istennek, hogy a sátán le van győzve. Tehát a legnagyobb probléma, még egyszer elmondom, a te életedben az nem a sátán. Hanem egyrészt a hústestünk, másrészt pedig sokkal-sokkal korábban kezdődik, az pedig a gondolatainknak a része. Tehát ha helytelen dolgokon gondolkodunk, helytelen képeket látunk és vetítünk elő az elménkben, akkor ez még képes arra is, hogy a fizikai testedet legyengítse és megbetegítse. Ugye? Hányszor húzott föl magad, te is, vagy akár én is, vagy akár nagyon sokan olyan dolgokon, amitől még a vérnyomásod is fölmegy. Hányszor történik meg ilyen? Miért? Mitől szenvedsz? Egy valóságtól szenvedsz? Nem, egy rossz gondolati mintától, dühös vagy a másikra, kivel nem fordult már elő. Ugye? Ne tegye fel a kezét senki szerintem, de mindenkivel előfordult. És akkor szenvedünk olyan dologtól, amit a másik, hogy mit gondol rólam a másik, mit képzel a másik, vagy mit mondott rólam a másik, és úgy fölhúzod magad, hogy tényleg még fizikálisan is megbetegszel. És akkor beszél erről a Biblia? Hát persze, hogy beszél a Biblia, nem véletlenül beszél erről. Tehát, hogy az ígéret földjére ugye be tudjanak menni, Józsuénak is Isten igéjén kellett gondolkodni. Na most mit tudunk ezzel csinálni? Azt nem tudod elkerülni, hogy pillanatnyilag ugye ne húzd fel esetleg magad, vagy mit tudom én, ne legyen hatással rád valami, amit látsz, főleg ha az egy rossz dolog, egy helytelen dolog. Az embernek az igazság érzetét sok minden sérti, és nyilván, hogy ilyenkor elkezd az ember gondolkodni. A gondolatokat nem tudod sehogy, a rossz gondolatokat megfékeznek, egyetlen egy módja van. Amit Isten mondott Józsuénak, hogy kicseréled egy másik gondolattal. Nem tudod máshogy megakadályozni. Tehát ha van egy rossz gondolatod, akkor azt ki kell cserélni egy másik gondolattal. Józsuénak se azt mondta, hogy most akkor mondjad az igéket sorba, mert tudok fejből 30 igét. És ez nem segít rajtad, hogyha továbbra is azokon a dolgokon gondolkodsz, leragadtál, beleragadtál abba a keréknyomba, beleragadtál, ugye, ahogy múlt héten mondtam, abba a Mátrixba, akkor ott fogsz maradni. Onnan egy módon tudunk kijönni, hogy elkezdünk egy másik gondolatot. Elkezdjük Isten igéjét olvasni, és elkezdünk gondolkodni rajta. És onnantól kezdve az ördög már nem fér bele a fejedbe. Ha jó dolgokon gondolkodsz, az a másik gondolatnak már nincs helye a fejedbe. Annak el kell onnan menni. Ez az egyetlen módja, ahogy ki tudjuk cserélni a gondolatainkat. Ugye? Tehát többször elmondtuk, hogy, ugye, hogy ne gondolj a piros elefántra. Na, most akkor mire gondolsz most? Látod a szemed előtt a piros elefántot, nem? Na hát most csak mondom, ez egy példa. És nem tudod kicserélni azzal, hogy gondolat elparancsollak, hát parancsolgasd, ha még egyszer mondom, hogy piros elefánt, még egyszer megjelenik a fejedbe. És hogyha ugyanezt teszed te a rossz dolgokkal, azok a rossz dolgok ugyanúgy ott maradnak az elmédbe, az a kép az ugyanúgy ott marad, az a kép az ugyanúgy hatással van rád, az a kép ugyanúgy hatással van az elmédre, az érzelmeidre, és azt veszed észre, hogy elkezdesz haragudni. Ugye tényleg az a kis vicc a mesében, amikor Nyuszika nem adja oda a kapáját, Mutko se adta oda, és ment hozzá, jekéri a gerebét. Na, nem kell a gerebét sem mondja. Tehát anélkül, hogy el sem ment hozzá, tehát már a gondolataiban eldöntötte. És sokszor döntünk el olyan dolgokat az elménkbe, amik nem visznek bennünket előre. Tehát ez csak azért, ezt a kis bevezetőt azért hoztam, hogy lássad, hogy mennyire fontos azon, hogy mind gondolkodsz, hogyan gondolkodsz, mert az kihatással van az embernek az egész életére. A tiédre is, az enyémre is. Én a gondolataidat nem tudom megváltoztatni, de bennünk Isten szelleme lakik. És Isten azt mondja, hogy az ő igéjén gondolkodjunk, akkor Isten igéje képes arra, hogy erőt és hatalmat vegyen a helyzeteken. Tehát önmagában véve, még egyszer elmondom, és nagyon sokan vagytok ebbe a vallásos mókuskerékben, már bocsássatok meg, hogy így fogalmazok, azért, hogy mindenki értse, hogy mindenki mantrázza a dolgokat, mindenféle hit nélkül, mindenféle, ezt teszik más vallásokba is, illetve kereszténység az nem vallás, de ezt teszik. És nekünk nem ez az utunk, hanem az utunk az, hogy tényleg az út az nem kifele vezet ebből a csapdából, a gondolati csapdából, hanem befele, befele Isten igéjébe. És ha kicseréljük a rossz gondolatokat Isten ígéreteivel, akkor Isten ígéretein gondolkodunk. Az reménységet ad, az erőt ad, az látást ad, az kiutat mutat azokból a dolgokból, amiben mi saját magunk keveredünk bele. Ugye, tehát mik hozzák ezeket a, csak egy kis ismétlés a múlt hétről, meg lehet hallgatni a múlt heti üzenetet is, hogy a világi rendszernek a csapdája. És az a baj, hogy ezek a világi gondolatok, a világi gondolkodás, ez egy olyan láthatatlan szellemi rendszer, ugye e világ istene a sátán, és nyilván ennek a világnak a rendje, amiben élünk, ez a gonosznak a rendszere, ez nem Isten országának a rendszere, hanem ugye a tanítványok is megkérdezték Jézust, hogy ugye mikor jön el Isten országa. És akkor föl is olvassuk ezt az igét, nézzük meg, most kerestem ki itt a dicséret alatt. És a 17-20-tól kezdjük. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa? Felele nékik mondta. Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el, sem azt nem mondják, ímé itt van, vagy ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. Hosszú éveken keresztül nem értettem ezt az igét, amíg meg nem néztem az eredeti görög, mi az, hogy Isten országa bennünk van. Ha megnézed az eredeti görög fordítást, akkor többféle görög szó van. Ez az Isten országa, ez nem egy fizikai országot jelent ebben az esetben, hanem az Isten királyi hatalma. Az Isten királyi hatalma ti bennetek van. Ez a lényeg itt ebben az egészben. Ha most a görög fordítást nem írtam ki, de meg tudjátok nézni akármelyik Biblia programban. Tehát nem itt van, nem amott van, hanem az Isten királyi hatalma ti bennetek van. Tehát nem elsősorban kívülről várjuk a segítséget, hanem bennünk van. Az azt jelenti, hogy ezt az országot, tehát az Isten országának a királyi rendszerét mi tudjuk működésbe hozni a hitünk által, a gondolkodásunk által, és nyilván kevés dolog az elméleti ismeret, hanem a gyakorlati lépéseket is meg kell, hogy tegyük. Tehát semmilyen elmélet nem használ neked semmit, semmilyen tudás nem használ neked semmit, ha azt a gyakorlatban nem tudod alkalmazni. Ezért esik ennyi szó az ige gyakorlati alkalmazásáról, mert ha csak elméletet tanítunk, akkor nagyon okosak leszünk lehet, de az égvilágon semmi nem fog megváltozni a mi életünkben. Tehát meg kell tenni azokat a lépéseket, meg kell bátran tenni azokat a lépéseket, de előbb azokat a rossz gondolati mintákat, mint ahogy már sokszor elhangzott, Attila is sokat beszélt róla, hogy előbb rombolnunk kell. Előbb le kell rombolni azokat a rossz gondolati mintákat, amikben felnőttünk, vagy amiket összecsipegettünk menet közben, és föl kell építeni helyette valami újat, valami olyat, ami előre visz bennünket, és ezt Isten igéje által képesek vagyunk megtenni. Tehát a rossz gondolatok azok a világi rendszer csapdájába belehoznak bennünket. Ez egy láthatatlan szellemi rendszer, ami a világi értékrenden alapul. Befolyásol bennünket a világ? Persze, csak nézd meg a televíziót, vagy menj föl bármelyik közösségi médiára, vagy platformra, és ott jönnek hozzád az információk, azok képeket formálnak a fejedbe. Jó képeket, vagy rossz képeket, de a lényeg az, hogy képeket formálnak, És ez mindenféleképpen beépül az emberbe, befolyásolja az embereket, tehát hamis identitásokon keresztül épül be az emberek gondolkodás módjában. Tehát ez a világi rendszer ugye különlegesen veszélyes, főleg azért veszélyes, mert ez észrevétlenül működik, még a hívők életében is. Tehát le tudja bénítani a hívőt teljesen az a fajta gondolkodásmód. Tehát Isten igéje azonban világossá teszi, hogy nem a többség véleménye, hanem az ő szava a mérvadó. És az kell, hogy legyen a mérvadó a továbbiakban is. Jó, tehát nem fogadjuk el azokat a vallásos vagy világi trendeket, például ugye a szegénységről. Sokan azt hirdetik, hogy a szegénység, vagy a gazdagság az bűn. Hát az katasztrofális lenne, nem meg akinek pénze van, az biztos bűnös. Nem a pénzzel van a probléma, és nem a gazdagsággal, mert ismerünk szegény embereket is úgymond, akik nem gazdagok, de mégis kabzsiak, mégis hiúak. Tehát nyilván a pénz az többféle módon teheti tönkre az embereket. Egyrészt a hiánya miatt, másrészt, hogyha túl sok van belőle. Tehát nem a maga a pénz ad egy eszköz, hanem ahhoz való hozzáállásunk. Jó, tehát nem fogadjuk el a szegénységet, nyilván a betegséget sem fogadjuk el, mert az nem jó dolog. Tehát Krisztus megváltott mindegyik alól bennünket. Ugye, és a szegénység fogalma az megint egy másik kérdés, illetve a gazdagságnak a fogalma is. Most nem ez a mai üzenetnek a lényege, erről megint volt tanítás az elmúlt időszakban. Tehát ugye a betegségeknek a természetes módon való elfogadása. Hát te már öreg vagy, ugye van az a mondás, ha 50 fölött nem fáj semmit, akkor meghaltál. Ki hallotta ezt már? Na, tehát ez egy ostoba világi ideológia, és az emberek nyalják, mint a fagylaltot, beveszik, és örülnek neki, hogy jaj, micsoda bölcsesség. Bocsánat, de ez egy ostobaság az ige szerint. Ennek nem kellene, hogy így legyen. Tehát nem kell, hogy elfogadjál semmilyen betegséget, nem kell, hogy elfogadjál semmi olyat, mert ez soha nem volt Isten terve, és Isten terve a te életedre. És ez nem a mi keresztény identitásunkhoz tartozik, meg az üres vallásos rutinok, amelyek ugye a valódi életet nélkülözik. Akik azt mondják, hogy a betegség Istentől van, meg jó dolog, azok is elmennek és beveszik a gyógyszert, és elmennek az orvoshoz, és gyógyítatják magukat. Hát ha Isten akarata volt, akkor miért mész el az orvoshoz? Akkor miért teszel te Isten akarata ellen? Ugye, tehát egy képmutatásban vannak, egy megtévesztésben vannak, és jól teszik, hogy megszabadulnak tőle, ha így, ha úgy, mert a betegség az egy átok, a Biblia az átok közé sorolja, és van egy jó hírem, hogy Jézus Krisztus megváltott minket a törvény átkától, megmentett az átok alól bennünket, és mi áldottak vagyunk. És az áldásnak része az, hogy minden megvan, és semmi nem hiányzik. És ehhez hozzátartozik az anyagi jóléted, a fizikai jóléted, és a normális emberi viszonyaid, a békesség. Az a békesség, amit Isten kínál nekünk. Tehát mi a te identitásod forrása? Hogyha ezeket a közösségi médiás ajánlatokat fogyasztod, akkor bizony könnyen eljuthatsz oda, hogy ezek a gondolati minták beépültek, meg ezek a félelmek beépültek az embernek a fejébe, meg megfelelési vágy, ugye másoknak való megfelelés, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, akkor jönnek a politikai hatások. Jó, tehát a valódi szabadság az pedig ott kezdődik, amikor az ember fölismeri, hogy nem az embereknek, hanem elsősorban Istennek tartozik elszámolással. A szabadság az azt jelenti, hogy megtehetek mindent szabadon, amit Isten nekem mondott, hogy megtegyek. Ez a szabadság. A szabadság az nem a szabadosság, tehát nem összekeverendő. Jó? Tehát a hívőnek az identitása az nem származhat még családból sem, kultúrából sem, környezet visszajelzéseiből sem, hanem egyetlen helyről, csak is az igéből. És a Szent Szellem vezetése felül kell, hogy írja a világi irányítást. Isten elküldte a Szent Szellemét. Isten szelleme bennünk lakozik. Van egy társunk, van, aki tanácsol bennünket. És amikor a külvilág befolyásol bennünket, és nem kérdezzük meg őt, aki valóban mindent tud, aki bennünk él, akkor a világi gondolkodás mód szerint hozzuk meg a döntéseinket, aszerint lépünk, aszerint élünk, és ugyanarra az eredményre fogunk jutni, mint azok, akik e szerint élnek. Tehát az a keresztény, aki nem gyakorolja a hitét, tehát aki nem csak cselekvője, hanem csupán hallgatója az igének, akkor képes ugyanan eredményre jutni, mint egy világi ember, mintha nem is lenne hívő. Tehát az, hogy valaki hívő, az még automatikusan nem jelenti azt, hogy ő mindazt birtokolni fogja, amit Isten megszerzett neki. Hanem ezt valóban élni kell a keresztény életet, meg kell érni, bátran ki kell lépni, és ha ez csak elméleti szinten van a fejedbe, vagy bárkinek a fejébe, akkor ez neked semmit nem fog használni. Jó, tehát vannak ilyen álmítások, vannak azok az álmodozók, akik azt mondják, hogy nekem mindegy, mit csinálok, mindegy, mit teszek, majd megvallom az igét, és akkor majd minden meg fog változni. Nem ettől fog elsősorban megváltozni, hanem a gondolkodásmódottól, mert az ige az nem varázsige. Jó? Nem olyan, mint a kávéautomata, hogy bedobod az összeget, azt alul kijön a kávé. Nagyon sokan így imádkoznak, így gondolkodnak. Valóban egy valós megváltást kaptunk, valóban egy valós szabadítást kaptunk, és szabadulást kaptunk, és ahogy a múlt héten is említettem, hogy Isten odaadta nekik az ígéret földjét, de nekik kellett elfoglalni. Ki kellett tűzni 7 ellenséget. És hidd el, hogy benned is van 7 ellenség, vagy még attól is több, amiket ki kell űzni a földedről. Ezek közül az egyik a rossz gondolkodásmód. Ezt nem fogja Isten megtenni helyetted. Jó, meg helyettem se. És meg kell tennünk a helyes dolgokat, fizikális szinten is meg kell tennünk a helyes dolgokat az Isten vezetésére, ahogy vezet bennünket a Szent Szellem, és ekkor fognak jönni a változások. Jó, tehát ne az emberek véleménye formáljon, ez egy spirituális bilincs egyébként, hogyha mindig az emberek véleményétől teszed függővé magad, hogy te hogyan éld meg a keresztény életedet. A világnak nem fog tetszeni az, hogy te hívő vagy. Nagyon sokszor le fog tesztelni téged, és mindenfélét fog mondani neked. Hogy, és akkor mindenféle vitákat akar gerjeszteni a Bibliából, hogy nem is úgy volt a teremtés, nem is az volt a teremtés, meg elkezdenek különféle dolgokat mondani. De a mi hitünk alapja, a mi keresztény hitünk alapja az, hogy Jézus meghalt, és Jézus feltámadt, és megváltott bennünket. És ezen múlik az üdvösség. Tehát ez az, ami szotéria, vagy úgymond üdvösség kérdése, a mi hitünk. Hogy Jézus meghalt, Jézus feltámadt. Senki nem halt meg, és nem támadt fel úgy, hogy azóta örökké él. Ezt egyedül Jézus tette meg, és egyedül ő váltotta meg az embereket, és nincs más senki, aki által Istenhez lehetne menni. És ez a mi hitünk alapja. És erre kell, hogy koncentráljunk, és ha valakinek nincs Jézus a szívébe, hogyha valaki Jézust nem fogadta be, az mindegy, hogy merre halad, mindegy, hogy hogyan halad, mindegy, hogy hogy gondolja, az rossz irányba halad. Az megy az elveszettség irányába, jó, tehát nem akarjuk pokollal fenyegetni az embereket, de a pokol az valóság, ezt nem mi mondjuk, és nem kell senkinek a pokolba menni. Jó, tehát ne menjünk bele a sátánnak olyan csapdáiba, hogy mit gondol a másik. Jaj, én nem is beszélek neki Jézusról, mert mit fog megint mondani. Beszélj csak Jézusról, ezt nem tudom, hogy így van, vagy nem így van, olvastam valahol, hogy az ember 6-7 információt kell, hogy halljon ahhoz, legalább, hogy valamiben döntést tudjon hozni. Na most lehet, hogy éppen te vagy az első, aki Jézusról beszél neki. És majd lehet, hogy fog jönni egy 5. vagy egy 6., akin keresztül megtörténik az aratás. A mi feladatunk, hogy ne ezen gondolkodjunk, ez is egy rossz gondolkodási minta, ami beépült a fejünkbe. Jaj, mit gondolnak rólam, hogyha én Jézusról beszélek? Engem abszolút nem érdekel, mit gondolnak rólam. Volt róla egy üzleti találkozón, voltunk feleségemmel, és mondtuk, hogy először is kik vagyunk, mik vagyunk, és mit képviselünk, és Jézusról beszéltünk. És itt kezdődött a dolog. És ezek vagyunk, és fölvállaljuk 100%-kal, nem kell velünk egyetérteni, nem kell hinni nekünk, vagy mit tudom én, mi akkor is fölvállaljuk, és kész. És ennyi, és nem érdekel, hogy mit gondolnak rólunk, úgyis gondolnak rólad valamit. Mindenki gondol rólad valamit. Jó, tehát ne ez legyen a mérve, ez is egy rossz gondolkodási minta, ezért nem mersz bizonyságot tenni Jézusról, ezért üresek a még itt van néhány szék, például, ahova jöhetnének emberek, de elsősorban nem ez a fontos, hogy ide jöjjenek emberek, hanem az, hogy Jézushoz jöjjenek az emberek. Mert mi nem tudunk üdvösséget adni, ő viszont tud. Mi viszont tudunk bizonyságot tenni. És ez is a félelem, amikor félünk bizonyságot tenni a Krisztusról. Hiszen mit kínálunk a másiknak? Azt, amit mi is úgy kaptunk, nem? Tehát nem úgy van, mint hogy valami rossz portékát árul valaki, azt mondja, hogy hát nekem nincsen, nem is kell, de azért neked nagyon ajánlom. Tehát nem erről szól a dolog, ugye? Tehát mi Jézusról beszélünk, az üdvözítőről, az egyetlenről, akire neki is szüksége van. Jó? Tehát a hívő ember mércéje, nem az emberek visszajelzése, hanem Isten szava. József története is ugye mutatja azt, hogy az Isten akaratában való járás az nem mindig kényelmes, ugye? Tehát kiformálja az ember gondolkodását. József is sok mindenen át kellett, hogy menjen, és az egyik lépcsőfok, hogy az isteni küldetés be tudja tölteni, ott volt egy rész, az a rabszolgaság volt, aztán a börtön, és ezen az úton keresztül vezetett a győzelemhez az út. Jó, tehát ezek csak részei, ahogy Pál apostol mondja, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Miért pillanatnyi? Azért, mert pillanatnyi. Mert semmi nem örök itt a földön. Jó, ezek mind pillanatnyi dolgok. Mi arra tekintünk, a célra tekintünk, hova megyünk, merre megyünk, hova tartunk, és ha ez a cél nincs meg, akkor nem tudsz határozottan menni az úton, és nem tudod átugrani azokat a gyufaszálakat, amiket az ördög eléd rak, vagy éppen gerendákat, mindegy, hogy mi az. Tehát ezért nagyon fontos. Tehát Jézus szabadulást hozott, ki lehet jönni a rossz gondolatok csapdájából. A megváltás az nem elmélet, hogy hú, én keresztény vagyok, és én meg vagyok. Ez egy gyakorlat. Ez egy gyakorlati tény. Téged Krisztus megváltott, te Isten országához tartozol, te Istennek a gyermeke vagy, és Jézus ma is végzi a munkát. Ma is szabadít meg Jézus embereket a gonosz minden csapdájából. És ugye mi a világ legnagyobb hazugsága? Hát itt nincs segítség, ebből nincs kiút. Ugye ez is egy rossz gondolati minta, amit az ördög el akar ültetni a gondolataidban, és ha ezen sokat gondolkodol, akkor táplálod ezt a gondolatot, egy nagy fává fog nőni, egy uralkodó gondolattá fog nőni a fejedbe. Azért nagyon vigyázzunk, hogy nem táplálgatjuk a rossz gondolatokat, hanem igyekszünk minél előbb túllépni rajta, és ehhez Isten megadja az útmutatást, ugye mert a sátán azt mondja, hogy úgyis így maradsz örökre. Hát rajtad nem fog segíteni Isten. Ha szeretne Isten, akkor nem hagyná, hogy ez legyen, meg az legyen, meg amaz legyen. Hányszor hallottuk ezeket a világi elgondolásokat? Isten szeret téged, mindegy milyen állapotban vagy. Isten szereti azt is, aki még nincs Krisztusban, de még előtte szeretett minket, azt mondja az írás, még mielőtt megszülettünk volna. Jó? Tehát azt sugallja, hogy az állapotod végleges. A betegség, a családi káosz, a lelki gyötrelem, az anyagi nyomorúság, hogy ez megváltoztathatatlan. Hányan ragadtak bele ebbe, és sajnos hívők is, és elhagyták az Urat. Mert hát az Úr úgysem segít, mondják. Ez egy rossz gondolati minta, ez egy hazugság. Ez a hazugság, ez egy helyen létezik. Az illetőnek az elméjében. A valóságot megmutatta a Krisztus. Megmutatta az Isten országát. Megmutatta, hogy hogyan működik ez a valóságban. Jézus nem egy elméletet hozott nekünk. Jézus semmi olyat nem mond neked, hogy tegyél meg, amit ő meg nem tett. Jó, azt nem mondja, hogy menj a keresztre, mert ő ezt megtette helyettünk. Valamit megtett helyettünk. De Jézus mindenben példát mutatott nekünk. Tehát senki nem mondhatja, hogy ez nem működik. Azért nem működik, mert nem működteted. A világban is így van, mindenhol így van. A legjobb eszköz sem ér neked semmit, ha nem működteted, vagy ha nem tudod, hogy hogyan működik. Most Isten igéje, ami eszközünk, Isten igéje, ami fegyverünk, Isten igéje az nem más, mint maga Krisztus. Ugye? Tehát mit mond az írás a Zsoltárokban, hogy kibocsátotta az ő igéjét és meggyógyította őket? Amikor imádkozunk, akkor kibocsátjuk az igét. Ki az ige? Krisztus. Gondolkodjunk egy kicsit közösen. Ki az ige? A Krisztus. Kibocsátjuk az igét, kibocsátjuk a Krisztus, erő van benne. És képes elvégezni. Hányszor volt, hogy valakiért imádkoztunk, és gyógyulás jött elő, és megszabadult, és változás jött elő. Felsorolni nem tudnánk, ha itt mindenki elmondaná, elmerné mondani a bizonyságát, ami történt vele. Ha lenne hozzá bátorsága, és gyűjtsé bátorságot. Mert tegyél bizonyságot, így tudsz segíteni másoknak. Tehát ki lehet szabadulni, ki lehet jönni a rossz gondolatoknak is a csapdájából. Ez elhangzott talán a múlt alkalommal is, János 8.36. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, mondta ezt a farizeusoknak. Valósággal. Ez nem egy virtuális valóság, hanem tényleg valóság. És Jézus megmutatta ezt a gyakorlatban is. A vakot nem elméletben nyitotta meg a szemét. Meg a gyógyulás az nem csak egy lelki gyógyulás volt, hanem Jézus megmutatta, hogy az ige mire képes. A Szent Szellem erejével közösen. És nem változott meg sem Jézus, sem a Szent Szellemnek az ereje nem változott meg. Akkor mi a probléma? Nem lehetne probléma semmi az égvilágon, hanem nekünk kell megtenni azokat a hitbeli, valóban hitbeli lépéseket, teljes meggyőződésből, amit az ige tanít nekünk. Tehát ugye a megváltás az nem pusztán egy ilyen teológiai kifejezés, vagy egy elmélet, hanem egy valóságos, megtapasztalható tény azoknak az embereknek, akik az Úrhoz kiáltanak a szorultságukba, és meg tudnak szabadulni, ugye a 107-es Zsoltár 6-7-es igeverse. Az Úrhoz kiáltottak szorultságukba, és sanyarúságokból megszabadította őket. Valóságos szabadítást hozott. Vezette őket egyenes útra, hogy lakóvároshoz jussanak. A pusztában nem volt lakóvárosuk, vagy lakóházuk, mentek, ahogy mentek, az Úr vezette őket, az egy átmeneti állapot volt. Ez egy átmeneti állapot volt az ígéret földjéhez. És lehet, hogy valaki nagyon alulról kezdi, vagy lentről kezdi, vagy a hordó aljáról, mindegy, de ha elindul a helyes úton, akkor a megfelelő jó helyre fog érkezni. Lehet, hogy csak kis lépésekkel megy az elején, mindegy, de ha jó irányba megy, és folyamatosan megy, és nem adja föl, a végén a célhoz fog érni. Ha meg rossz irányba megy, akkor mindegy, mennyire siet. Akkor jó? Tehát akkor jó, ezért kell bölcsen, hogy a gondolatainkat tényleg kézben tartsuk. Tehát az ige nem csak a jövőről beszél, hanem a mostról is beszél. Mert az ige az örök, az ige az állandó, az ige az mindig most van. A Szent Szellem nem vonul vissza, nem szünetel, nem inaktív, ő ma is ugyanúgy jelen van. Ma is elérhető a szabadító erő, melyet ugye Jézust a halálból föltámasztotta. Ugye a Római Levél 8. rész 14-es igeverse tanítja. Mert ha annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket és az ő ti benne lakozó szellemet által. Így szól az ige, ha igaz. Jó, tehát, és ezt tudnunk kell, nem csak kívülről, leginkább belülről kell tudnunk. Hogy igenis, Isten igéjében erő van, és az az erő ott van benned, aki a Krisztust a halálból föltámasztotta. Képes megeleveníteni a te halandó testedet is. De ezen el kell gondolkodni. Ezen ugye nem szeretjük azt a szót, hogy meditálni, mert ezt elkobozták tőlünk olyan hívőktől olyan vallások, ami ugye más fénybe tüntet föl bennünket, de nyugodtan ez egy kifejező szó, jól kifejező szó, hogy meditálni, gondolkodni, elmélkedni valamin. És ez szabaddá teszi. Ez elfoglalja a gondolataidat, kiűzi a földedről azokat az ellenséges gondolatokat, amik nem a te fejedbe valók, amiket ki kell ott cserélni. És ezen gondolkodjál. És nagyon sokszor hangzott el, nagyon sokan szabadultak meg ilyen módon. Tehát van fönt talán valahol a neten egy ilyen videónk Siddikiről, akinek a felesége ugye halálos beteg volt. A házában nem engedte be azokat az embereket, akik egy kicsit is kételkedtek a gyógyulásában. Jó, ezek drasztikus lépések, de ez a drasztikus lépés volt szükség ahhoz, hogy a felesége kijöjjön. És csak az igét hallgatta. Azt, amit Isten mond az ő állapotáról. És megszabadult. És kijött belőle, és makacs volt, és nem adta föl. Jó? Tehát az ellenség is makacs. Ő is folyamatosan le akar győzni. Sőt, ő még agresszív és erőszakos is. És még hazug is ráadásul. És ezért fontos az, hogy az Isten igéjén elmélkedjünk, persze nyilván ki is mondjuk, de elmélkedünk rajta. És egy hitbeli kijelentésre van szükségünk mindig. Ez igazság kell, hogy legyen az embernek a szívében, mindannyiunknak. És folyamatosan táplálni kell magunkat. Jó, tehát a szabadulás útja az a nem csak az újjászületés, hanem a tanítványság. Erről is, erről Attila tanított, tudnám ajánlani, hogy nézzétek, óriási különbség van egy hívő meg egy tanítvány között. A hívő az nem biztos, hogy tanítvány. Óriási. Jó? Tehát a megváltás az nem működik automatikusan. Ahogy Jézus is mondta, ha megmaradtok, mondom közben az ige helyett 8:31-32, ha megmaradtok az én beszédemben, mondja Jézus, bizonyára az én tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz benneteket, titeket. Ha megmaradtok az én beszédemben, ez fontos, megmaradni az ő beszédében. És a tanítvány attól tanítvány, hogy nem csupán hívő, hogy hiszi mindez, hogy igaz, amit Jézus mondott, ezt minden hívő hiszi. De megcselekedni, kicselekszi meg. Az, aki követője, és tényleg tanítványa Jézusnak. Ő meg is cselekszi Istennek az igéjét. Tehát a rossz gondolatoktól való kijövetel, tehát úgy két feltételhez kötött. Első, maradj meg Jézus beszédében. Tehát meg kell, hogy maradjunk Jézus beszédében. Vagyis naponta tudatosan éljünk az ige szerint, és ne csak hallgassuk. Ez a gyakorlati lépéseket, ha nem tesszük meg, akkor mindez elmélet marad. Mindez tényleg csak egy ideológia marad akkor. Függetlenül attól, hogy ezt Jézus tényleg valóságban megszerezte. Tehát engedd, hogy Jézus tanítványként formáljon. Legyél egy olyan jó anyag, legyél egy olyan jó anyag az agyagos kezébe, aki az ő saját képzelete szerint fog formálni téged. Ő formál mindannyiunkat. Nem tudod megváltoztatni a másikat. Nem tudom, hogy észrevetted-e. Ki az, aki már próbálta megváltoztatni a gyerekét? Jó? Ki az, aki már téged próbált megváltoztatni? Milyen sikerrel járt? Na, tehát nem a mi tisztünk ez, hanem adjuk át magunkat a fő agyagos mester kezébe, Jézus kezébe, és ő formáljon bennünket. Ő fogja megformálni a gyerekeidet, a szüleidet, vagy akiket meg kell formálni szerinted. Szerintem meg mindenkit meg kell formálni, de jobb, ha magunkkal kezdjük. És hagyni, hogy Isten munkálkodjon és dolgozzon rajtunk. Tehát ez a két lépés biztosan meg fogja törni azt a szellemi rabságot. Tehát sokan hisznek Jézusban, mint az előbb is mondtam, de nem tanítványok, ezért van az, hogy ugyanúgy szenvednek, mint a világi emberek. Ugyanúgy szenvednek. Az ige világosan fogalmaz, Róma 12:2. A régiek ezt is nagyon sokszor hallották itt, és nem utoljára hiszem. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújítása által. Hogyan tudunk elváltozni? Ha megújítjuk az elménket, megújítjuk a gondolatainkat, megújítjuk a gondolati mintáinkat, és ami régi rossz gondolatok, azokat kicseréljük újra. Tehát ezeket nem lehet megpreparálni, a régi rosszat, az csak ki lehet cserélni. Tehát ez a gondolkodásmód, a rossz gondolkodásmód megváltoztatásának ez az egyetlen lehetséges módszere, hogy egy rossz gondolatot kicserélünk egy jóra. Amíg ugyanazt hiszed magadról, amit a világ mondott, hogy te nem vagy elég jó, meg hogy ez genetika, meg nálatok a családban ez mindig így volt, ezek ilyen bevett minták, csak úgy néhányat fölírtam magamnak. Ezek, míg ezt hiszed, addig ennek az uralma alatt maradsz. Én nem azt mondom, hogy nincs befolyással a család. Azt sem állítom, hogy nincs befolyással a genetika. De mi Krisztusban egy új teremtés vagyunk. Nekünk egy új genetikánk van. Mi a Krisztus teste vagyunk. Jó, ezt a gondolati mintát építsd be. És nyilván a fizikai genetikántról majd Isten gondoskodik, hogy megfelelő legyen. Jó? Tehát ne dőljünk be ezeknek a világi elképzeléseknek. De ha ugye az Isten igazságát kezdjük hinni, hogy ugye új teremtés vagy, hogy Krisztusban győztes vagy, a Szent Szellem benned él, akkor megtörnek ezek a gonosz gondolatok. És nagyon sokszor úgy vagyunk, mint az aranyásó ott ült az aranyon, lehet láttatok már ilyen képeket, alatta van az arany, de másfele keresi, jobbra, balra, fölül, mindenhol, mindenfele ás, csak arra nem, ahova kellene. És nekünk le kell ásni az igéhez, mert ott van a mi megoldásunk. és mondhatunk akármit, csak oda jutunk vissza. Jó? Zsoltár 107.2. Ezt mondják az Úrnak megváltottai, kiket megváltott a szorongatónak kezéből, de én azt hiszem, hogy oda is megyek, mert ez a Zsoltár, ez önmagában véve megérne egy alkalmat, mert annyira nagyon-nagyon jó ez a Zsoltár. Jó? Tehát magasztaljátok az Urat, mert jó, az ő kegyelme örökké való. Az ő kegyelme örökké való. Hát ha valaki ugye tudja, mi a kegyelem a meg nem érdemelt áldások. Az, amikor megkapsz valamit, de nem érdemled meg. Ez az Istennek a feltétel nélkül való szeretete, tehát így lehetne talán megfogalmazni a kegyelmet, hogy nem azért kapjuk, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ő szeret bennünket. Csak úgy. Jó? Tehát egy gyilkos mondjuk, akinek Isten megkegyelmez. Milyen érdeme van, hogy Isten megkegyelmezzen neki? De semmi az égvilágon. Vagy bárki, vagy bármelyikünk egyébként. Tehát eleve tudjuk dicsérni, hogyha tudjuk, hogy ő egy kegyelmes úr. És ugye ezt mondják az Úrnak megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből. Ezt mondják. Dicsérik az Urat. Tehát amikor imádjuk az Urat. Miért? Mert tudjuk, hogy honnan hozott ki bennünket. Hogy a pokolból hozott ki bennünket. Akár a betegségből, akár honnan. És jó? És akiket összegyűjtött a különböző földekről, napkelet és napnyugat felől, északról és a tenger felől. Bújdostak a pusztában, a sivatagban, város felé utat nem találtak. Hát mi is össze-vissza kóboroltunk, ugye, világjakban, ahonnan a szél sodort bennünket. Olyan, mint egy hajó, aminek nincs iránya, csak, mit tudom én, kóvályog a tengeren, tekeri a szél jobbra-balra. Mindannyian ilyenek voltunk. Most pedig tudjuk, hogy merre tartunk, tudjuk, hogy hova megyünk, és tudjuk, hogy úton vagyunk, ki az útnak az elején, ki a közepén, ki már a vége fele, mármint a földi útunkról beszélünk, teljesen mindegy, de úton vagyunk, és tudjuk, hogy hova megyünk. És tudjuk, hogy az örökkévalós Isten utat mutat. Itt a földi életünkben is, igen, Isten utat mutat. Azt mondja, éhesek és szomjasak voltak, lelkük is elepedt bennük. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukból, sanyarúságukból megmenti őket. A 7. vers. És vezeti őket egyenes úton. Amikor Saulus találkozott az Úrral, ugye Pálnak a megtérése, az mindig ugye találkozás, az megtérés volt, vagy elhívás, mind a kettő. Ugye amikor Saul megtért a vallásosságából, akkor azt mondta, hogy menj be az egyenes utcába. Jó neve volt az utcának. Sokat mondó ma is ez a név. Egyenes utcába kell bemenni. Isten egyenes úton vezet bennünket. És most is azt akarja, hogy vezetni akar bennünket egyenes úton, hogy lakható városhoz jussanak. Jó? Tehát ők attól függetlenül Isten egyenes utat mutatott nekik, ők hogy járkáltak? Görbe úton. Ez az ő választásuk volt. És ma is van választásunk, hogy igen, merjük megtenni azt, amit Isten mondott, vagy nem. Ez a mi döntésünk. Isten nem fog ebbe téged fölülbírálni, hagyni fogja, ha te tévelyegni akarsz. Meghagyja a szabad akaratodat. Nem fogja átlépni, nem fog kényszeríteni erre. Biztosan fog hozni az utadba sok olyan embert, aki által szeretne téged visszaterelni újra az egyenes útra, de kényszeríteni soha nem fog. Ez a sátánnak a maffia módszere, hogy embereket kényszerít jobbra-balra, hogy mit csináljanak. Ez soha nem Isten hangja. Jó? Tehát Isten vezetni akar bennünket. Jó? Tehát akik mondják, megvallják, hitben élnek, jó? És az alapján, amit Isten tett értünk. Igen, meg is kell vallani. Jól értsd, amit az előbb mondtam. Meg is kell vallani, de a hitedet kell megvallani. Ha az hit nélkül, minden hit nélkül csak mondod, akkor az égvilágon semmit nem fog történni, olyan, mint mikor az ördögre vaktölténnyel lövöldözöl. Nagy durrogás van, nagy hang van, de az égvilágon semmi eredmény nincsen. Jó? Tehát nézzük meg Jézus szolgálatát. Ki a mi legfőbb példánk? Jézus. Senki, aki hozzájött, nem maradt úgy, ahogy volt. A vak látott, ugye? A béna járt, a leprás megtisztult, a démonizált megszabadult, nem volt kivétel, egy sem. És ma is ugyanaz a helyzet, Zsidó 13.8, mit ír nekünk? Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. És ma is ez a mintánk. Jó? Tehát kilépni a rossz gondolatokból, és be kell, hogy lépjünk a mennyei rendben. Mert ott kell, hogy élünk mi. Isten országának vagyunk az állampolgárai. És Isten országának az ereje, Isten országának a hatalma bennünk van. Micsoda jó hírek ezek. Micsoda hatalmas dolog ez, amit Istentől kaptunk mindannyian. Igazából talán még végig sem gondoltuk, egyikünk sem. Mert akkor minden okunk megvan arra, hogy ne csak szeretetbe járjunk, hanem örömbe is. Ugye ez a szellem gyümölcsei, a szeretet után a második az öröm. A békesség a következő, hogy békesség kellene, hogy legyen, és nem zaklatottság. És ha ezek a gyümölcsök nincsenek, meg az első két-három gyümölcs, akkor igenis egy zaklatott életet élünk, vagy élhetünk. Ezért fontos, hogy tényleg ez nem ideológia, nem elmélet, hanem ez egy más szintű élet. És ezt az életet kellene, hogy éljünk, ahol az igazság uralkodik a hazugság helyett. Tehát igen, ahol a Szent Szellem vezetése nem helyettesíti az emberi manipulációt. Ahol nem az emberek vezetését elsősorban. A hit pedig fölülírja a félelmet. Igaz? Tehát a szeretet kiűzi a félelmet, a szeretet maga Isten, de a hitünk az fölülírja a félelmet. De ha a félelmeket táplálod a gondolataidban, a gondolkozásodban, akkor az szerint fogsz élni. Az lesz hatással az életedre. Akkor jön a depresszió, jön a rossz hangulat, és miért kerülnek engem az emberek? Ja. Azért, mert állandóan csak panaszkodsz, állandóan csak a rossz dolgok jönnek elő. Jó? Tehát ha panaszkodunk, akkor panaszkodjunk elsősorban Istennek. De neki se, hanem nézzük meg az igéjét, mert ott van a, tudjátok, mikor az ember saját maga akar beprogramozni valamit, biztos tettél már te is tévét, vagy akármit, és akkor elkezdted beprogramozni. És mikor már kilósz vele fél napja, akkor a használati utasítást meg kéne nézni. Hányan voltatok így? Ugyanez a helyzet veled is. Megpróbálsz a saját programraid szerint megoldásokat keresni jobbról-balról a világba, bele kellene nézni a programfüzetbe, a Bibliádba, és lehetséges, hogy megtalálod a megoldást. És ez mindannyiunkra ugyanúgy vonatkozik. Jó? Tehát, hogyha az ember fölismeri, hogy rossz gondolati mintában van, ez az első dolog, hogy föl kell ismerni. Tehát úgynevezett a megtérésnek is ez az első, hogy föl kell, hogy ismerjük, hogy rossz úton vagyunk. Amíg ezt valaki nem ismeri föl, amíg valaki ezt nem látja, nem fog megváltozni. Nem tudod megváltoztatni. És elsősorban nem azért mondjuk azt, hogy rossz, hogy bárki téged elítéljen, mert ki az, aki még nem járt rossz úton, olyan sincs, hanem azért, hogy meg kell változtatni azt az utat. Vissza kell térni a helyes útra. És Jézus oda szeretne téged visszaterelni, úgyhogy az ajtó, az, hogyha te bezárod az ajtót, akkor nem tudod, nem tud Jézus tenni veled semmit. Jó? Tehát az ajtó az viszont nyitva áll, ugye Jézus maga a kulcs, azt mondja, ímé, mondom a Jelenések 3:20, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Jézus szeretne úr lenni az életed fölött. Ő nem leuralni akar, ő vezetni akar, tanácsolni akar, ő tényleg úr akar lenni az életedben, ő partner akar lenni veled. Jó? De nem fogja rád rúgni az ajtót. Erőszakkal ezt nem fogja megtenni. Jó? Tehát megint össze lehet hasonlítani a két értékrendet, a világ értékrendjét és Isten rendjét. Ugye, tehát kinek hiszünk valójában? Ez itt a kérdés. A világ értékrendje az manipuláció, félelem, hazugság a legtöbb esetben. Most a híreket, hogyha meghallgatod bárhol, 80 fajta hír ugyanarról a dologról. Melyik igaz? Jó, tehát tele van mindegyik manipulációval. Jó? Az ige az igazat mondja. A rendszer, amit a Biblia világnak nevez, ugye nem semleges, ugye nem csupán utcák, cégek, meg kormányzatok, meg médiumok összessége, hanem egy szellemi erőtér, amely ellenáll Isten akaratának, és el akarja torzítani a valóságot. Ez egy szellemi erőtér, mint ahogy az írás mondja, nem test és vér ellen van nekünk a tusakodásunk. Jó? Hanem egy szellemi erőtér, amiben mi élünk valójában. Az értékrendje mit sugall folyamatosan a világnak? Ne bízz Istenben, bízz az emberekben. Ugye? Tehát ezt sugallja, ezt mondja. Ne az igére építs, hanem az érzékszerveidre. Az az igaz, amit látsz. Ugye? Hányszor mondják, amit látsz, az egy valóság, de nem biztos, hogy igaz. Jó? Ne várd csodát, fogadd el a realitást. Legyél már reális, járj a földön, járj a realitásban. A Biblia meg azt mondja, hogy járj a természet felettiben, mert te egy természet felettinek vagy a fia. Egy természet feletti személynek a természet feletti gyermeke vagy. És ami a világnak nem adatott meg, az neked, nekem, mindannyiunknak megadatott egyformán. Ugyanaz. Nagyon sokszor elgondolkodtam, hogy az egyik ember erőt vesz, hatalmat vesz, szabadulást vesz, és akkor a másik meg nem. Isten nem akarja. A vallás ezt mondja. Azért van, mert Isten nem akarja. Van hozzá némi közünk nekünk is, anélkül, hogy bárkit kárhoztatnék. Tehát ne érezd magad rosszul, ha még nem ment az áttörés. Lehet, te is még ott tartasz, ahol József az útján, még a börtön állapotnál vagy. Na de onnan van a kiút. Ne azt az állapotot tartsd a véglegesnek, hanem lássad azt, amit Isten ígért neked. És József ezt látta. Ha nincs egy cél, nincs egy látásod, akkor nincs, ami útközben neked erőt adjon. Ha rossz gondolatok vannak, mindig, amik lehúznak útközben, amik meg akarnak állítani a sátán, és ha ebben maradsz, ezen gondolkodsz, akkor soha nem fogsz a céljaid fele menni. És ez több mindenre igaz, de ezerszer igaz Isten igéjére. Jó? Tehát ne építsük, igen. Tehát ez a gondolkodás, ez a rossz gondolkodásnak, a rossz igei gondolkodásnak az alapja. Jó? Tehát a világ megpróbálja átformálni a hívő gondolkodását is. Benne vagyunk ebbe a közegbe, és ez nem egy semleges közeg, tehát benne vagyunk. A média, tehát amit már előbb is említettem, a politikai viták új mércéket állítanak föl. Arról például, hogy ki az értékes. A te értékeidet hogy szabja meg a világ? Mit teljesítesz, mennyi pénzed van, éppen a világ akkori trendjének éppen hogy felelsz meg? Ez a világnak a rendje, és próbálják a te értékrendedet alábecsülni. Jó? Ki az értékes? Hát az az értékes, akit minden nap ott látsz a sztárok között a szuper akármelyik műsorban. A világ rendje szerint az értékes. Ez a világnak az érték. De mi az Isten rendje szerint való érték? Ezen elgondolkodtál-e, hogy te milyen értékes vagy? Tudod, hogy a legtöbbet érted fizették a világon? A Jézus vérét. És ettől értékesebb nincs. És ez vagy te, ez a te értéked, mert Jézus ezt az értéket adta érted. Megértem. Jó? Tehát e szerint gondolkodjunk. Itt is ki kell cserélni. Mi a siker? Sokak szerint ad a siker, ha valaki elér valamilyen részeredményt valahol. A világ trendje szerint megint más a siker. A siker pedig az, hogyha meg tudsz maradni azon az úton, amit Isten kijelölt neked. És ott tudsz maradni, és ad a siker. És tudod, a díjakat, ahogy Pál apostol is mondja, ilyen olimpiai futáshoz hasonlítja, a díjakat, azokat nem útközben adják a sportolóknak sem, ugye? A díjakat akkor kapjuk, meg a jutalmakat, amikor befutottunk a célba, amikor átfutottunk a célszalagon. Jó, és meg fogjuk kapni a jutalmainkat. És ezért mondja az írás, hogy vigyázzunk, hogy jól fussunk. Sok mindent mond az írás. Tehát mi a siker? A siker az, hogy ahogy Pál apostol is mondja, hogy a hitet megtartottam. Végezetül eltétetik nékem az igazság koronája, amit megár az igaz bíró. Szabadon idézve az igét. Jó, tehát, oké, rendben. Meg hogy mi a normális? Na, hát ez meg a másik. Mi a normális? Honnan nézzük? Mi a norma? Kinek mi a mércéje? Ugye, tehát a Biblia, ugye az úgy is Bibliának a könyveit úgy is nevezik, hogy kánon. A kánon azt jelenti, hogy mérce, mérőzsinor. Ez a jelentése. Mérőzsinor. Mi a mi mérőzsinorunk? Isten igéje. Ez a mi normánk. Jó, és ami eltér ettől, az nem a mi normánk. Jó? És akkor az ő mások elképzelése szerint, a világ elképzelése szerint mi a normális. A következő, amin érdemes megint gondolkodni, hogy mi az elfogadott. Egyre inkább próbálják kiszorítani a keresztényeket. Egyre inkább olyan irányzatok jönnek mindenhonnan, most azt nem is tudom, nem akarok tév híreket mondani, valamelyik országba, volt európai országba, Anglia. Igen, próbálják betiltani azt, hogy a keresztények az utcán evangelizáljanak. Csak mondjuk, hogy ezek vannak. Igen, nem lehet plakátokat sem, keresztény plakátokat sem kirakni, semmit. És tudjátok, jönnek ezek az idők. Ugye, tehát a vég fele megyünk, nem tudjuk, hogy mennyire vagyunk a végétől. Egy dolog biztos, hogy Jézus vissza fog jönni. Egy dolog biztos, hogy a mai nappal is egy nappal közelebb vagyunk hozzá. Ez is biztos. A többit nem tudjuk, a többit az Úr nem kötött el mi orrunkra. De nekünk úgy kell tenni, hogy minthogyha ez akár most történne meg, vagy holnap. És nekünk ezt az értékrendet kell képviselnünk. És nem mondhatjuk arra, ami gonosz, hogy az jó. Amire Isten azt mondja, hogy jó, arra mi is azt mondjuk, hogy jó. Amire meg azt mondja, hogy gonosz, az gonosz. Jó? Tehát ezt a mércét viszont ugye szöges ellentétbe állítja nagyon sokszor a világ Isten igéjével. Nézzük a Sámuel 1:16-7-et. Ebben is nagyon sok igazság van ebben az igében. Az Úr mond a Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se a termetének nagyságát, mert megvetem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Most megnézhetjük, ugye tudjuk, hogy miről van szó, amikor prófétát elküldte, hogy kenje föl Saul helyett Izrael királyát. És kit látott? A legdélcegebb testvért, a nem tudom hány testvér közül, 7 voltak talán, annyian biztos, lehet, hogy 8. Nem tudom, nem számoltam őket, Biblia írja egyébként, illene tudnom, de most éppen nem jut eszembe. A lényeg az, hogy a legkisebb volt ezek közül Dávid, igaz? Annyira kicsi volt, hogy még nem is számolták be a családba. Van több gyereked? Gondolkodik az apja. Ja, persze van még egy ott valahol kint legelteti a birkákat. Na most akkor milyen, hogy értékelték Dávidot a családjába? Hogy hányan mondják, hogy rossz környezetben nőttem föl, nehéz gyerekkorom volt, nem úgy neveltek, bla bla bla, és akkor stb. Tehát, igaz? Mondják az emberek, ezért van az, hogy én ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, meg ezért nekem nincs lehetőségem. Világi trendek, világi blabla, világi gondolkodás ez. Akkor Dávid helyzetét néz csak meg egy kicsit. Hogy Dávid hogy gondolkodott? Hogy gondolkodhatott volna? Mondhatta volna, hogy ő elnyomott, őt semmiben nem nézték a családba. De Dávidot ez igazából nem zavarta, mert helyén volt az identitása. Hogy mennyire zavarta vagy nem zavarta, azt arról nem túl sokat ír a Biblia, de amit csinált, amit tett, a cselekedetei azt mutatták, hogy nem ez volt az iránytű a számára, és nem ez volt a mérvadó. Jó? A világ azt mondja, hogy akkor vagy fontos, hogyha látható vagy, akkor vagy nagyon fontos. Mit mond ez eszembe Isten? Aki titkon imádkozik, annak megfizet nyilván. Úgyhogy itt a imakörösöket is szeretném bátorítani, hogy igenis, meg aki nem imakörös, azt is szeretném bátorítani, hogy más Isten értékrendje. Világ szerint a gazdag az értékes, az erős a nyerő, az önálló a felnőtt. Isten ezzel szemben azt mondja, és nézzétek meg a Máté 5:3-at, az a hegyi beszéd, áldottak a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa. Na, itt megint megállunk egy kicsit. Az nem azt jelenti, tehát ugye a szellem az görögben a pneuma, és beszél a Biblia, a psziché, az pedig a lélek, tehát az az érzéki ember. Tehát itt a pneumatikus ember, tehát a szellemi ember, az mitől szellemi ember? Abba, hogy benne lakik Isten szelleme. És nem a szelleme szegény, mert ez a szellem az... hanem a szegények azért boldogok, mert bennük van Istennek a szelleme, mert ők pneumatikus emberek. És tudják, hogy igenis boldogok, mert bennük van Isten országa. A mennyek országa az övék. Isten országa, Isten királyi hatalma, tehát hogy ezt összevetjük a Lukács 17-tel, amit felolvastam korábban, akkor láthatjuk, hogy ezért boldogok. Nem azért, mert szegények. A szegénység az egy állapot, megint csak, és viszonylagos, de bennük van Isten országa. És ezért boldogok a lelki szegények. Jó? Tehát ez egy ellentétes logikának tűnik. Tehát ugye döntenünk kell azt, hogy melyik rendszernek hiszünk. A világi rendszernek hiszünk, vagy Isten rendszerének. Jó? Ismeritek biztos a bolha idomítás történetét. Nem ismeritek? Akkor elmondom. Tehát ugye, hogy idomítják a bolhát? Bezárják egy dunsztos üvegbe, és a dunsztos üveg tetejét rácsavarják, és a bolha ugrik. Puff, bolha beveri a fejét. Bolha megint ugrik, bolha megint beveri a fejét. És a bolha addig-addig ugrik, amíg beveri a fejét, és azt mondja, hát akkor nem ugrunk tovább. Nyugodtan lecsavarhatod utána az üvegnek a tetejét, a bolha nem ugrik tovább. És ezt akarja tenni a világ velünk is. Ilyen idomított bolhákat akar a világ, aki azt mondja, hogy addig ugrasz, ameddig majd mi mondjuk. Különben a fejedre koppintunk. És ugye a bolha megtanulja, hogy nem ugorhat bizonyos magasság fölé. És megtanították az embereket, megtanították a világot erre. És ezt a mintát is behoztuk magunkban a keresztény életünkbe. Jó, ezt a gondolati mintát is ki kell takarítani a fejünkből. Jó, te mindaddig ugorhatsz, ameddig Isten mondja, hogy ugorhatsz. Jó, úgyhogy nyugodtan csavard le az üveg tetejét, és ugorjál bátran, ugor meg azt, amire Isten azt mondja, hogy te azt meg tudod lépni, és meg tudod tenni. És kezdjünk el egy kicsit abból a kis beszűkített gondolkodásmódunkból egy kicsit kijönni, és egy kicsit tovább látni, hogy csak eddig ugorhatsz, mert ott van az üvegnek a teteje. Jó? Tehát nagyon sokszor ez megtörténik a keresztényekkel is, amikor elhitte, hogy Isten gyógyít, szabad felemel, de a túl sok pofon után, ugye a csalódás, a támadás után már nem ugrik magasra. Hát már kétszer próbáltam, nem sikerült. Ugye ezt is nagyon gyakran halljuk. Nekünk nem próbálkozni kell, tenni kell a dolgunkat. Isten igéje működik. És a probléma az a gondolkodásunkkal, valamit tényleg ki kell cserélni. Mikor valaki egyszer azt mondta, hogy itt agymosást tartunk. Nem is, hála jó Istennek. Hát ami rossz, az ki kell mosni, nem? Ami piszkos, ki kell mosni, nem? Hát a ruháddal is azt teszed, nem? Miért baj az, hogyha az embernek a rossz gondolatokat kimossák az agyából, és helyébe lesz jó? Én örülök, hogy Isten mossa az agyamat, hiszen még tovább végzi, és tudom, hogy a hasznomra lesz. De hidd el, hogy neked is. Jó? Akkor menjünk tovább. Hogy mit mond az írás? Az időm az fogy, hál' Istennek. Jó? Tehát már nem remél, már nem álmodik, hanem csak vegetál. Hát, ez az Isten akarata. Fú, hányszor hallottam én ezt? Meg gondolom te is. Hát biztos ez akkor Istennek az akarata. Na, bolha ne ugor tovább, ez Isten akarata. Nem tudsz tovább ugrani. Jó? Nem, ez a sátánnak az akarata, hogy te ne gyógyulj meg, hogy te ne prosperálj, hogy te ne bővölködjél. Mit akar a világ? Programozni akar, át akar formálni. Itt fönn az elménkbe. És ez a legveszélyesebb, mert innen indul ki sok minden. Ugye az írás mondja a példabeszédek 4-ben, ugye, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert onnan indul ki minden élet. Minden élet. Ugye a szív az mi tartozik ahhoz, a pszichi, a lélek, az érzelmeink, értelmünk, gondolatunk, ez a rész. És ezért kell, az Ószövetség is beszél erről, hogy igen, valóban ezt kell megőriznünk, és erre kell nagyon-nagyon vigyázni, hogy a gonosz ne tudjon legyőzni. Tehát ugye József és Dávidnak a példái, tehát hogy Isten rendjében, hogyha ahogy jártak, ugye Józsefet elárulták, bebörtönözték, hamisan vádolták, de nem engedett a világ értékrendjének akkor sem. Mit látunk ezekből a hithősökből? Hogy igen, nem adta meg magát a kor paradigmájának, úgyhogy ennyi. Jó, nem lett keserű, bosszúálló, vagy megalkuvó. Ugye a börtön is az csak átjáró volt az elhívása felé, mert József tudta, nem a körülmények mondják meg, hogy kik vagyok, hanem Isten igéje. És azt olvassuk az 1 Mózes 39.21-ben. Mit olvasunk? Hogy az Úr pedig Józseffel volt. És most az Úr kivel van? Velem van az Úr. Mondjad, nem velünk, velem. Mondjad, velem van az Úr. Velem, velem. Igen. Velem, nem másokkal, velem. Nagy különbség, tudod? Mikor valaki azt gondolja, hogy igen, a másikkal van az Úr, de velem nincs. Még olyat is hallottam keresztény, de az Úr engem jobban szeret, mint téged. Igen? Kinek a mércéje szerint? Jó, ott nincs korrupció Istennél, neki nincs kedvenckéje. Az az, hogy van. Te vagy az. Mondjad, én vagyok a kedvenckéje. Így van. Ennyi a dolog. Tehát Dávid sem engedett annak, amit mások gondoltak róla. Dávidról mit gondoltak a testvérei? Olvasd el, ha nem olvastad még eddig. Mit gondoltak róla? Lenézték! Csenkeházinak tartották. Jó? Tehát mai kortárs kifejezéssel. Úgy tartották, hogy ő egy senki. Mit akar ő? Hát kicsoda ő? Menj a birkákhoz. Ki vigyáz a birkákra, Dávid? Hogy beszéltek vele? Hogy megalázták? Na, így beszélnénk így valakivel egy gyülekezetben. Nem jönne soha többé, azt hiszem. Jó? Na, de nem beszélünk így senkivel, és mindenkit szeretünk. De nézd meg, hogy miket tettek vele. Jó, egyébként itt is értődnek meg emberek. Jaj, odaült a helyemre. Én ide többet nem jövök. Jaj, nem köszönt a pásztor. Lehet, hogy éppen csak fizikailag voltam itt. Reggel szoktam mondani a Dórikának, hogy ne zavarjon meg, hogy járok és beszélek, még lehet, hogy alszom. Tehát föl kell, hogy ébredjek. Tehát ez előfordulhat bármelyikünkkel. Senkire itt nem haragszunk, mindenkit szeretünk, és igyekszünk egyformán, és nem szeretnénk különbséget. És azért vagyunk, hogy segítsünk, azért, hogy segítsünk az ige által, azért, hogy te épüljél, te növekedjél, gyarapodjál, és bennünket az boldogít, hogyha neked jól mennek a dolgaid. Jó? Úgyhogy ennyi. Na most nézzük, hogy ahogy nem a testvérei, amikor Góliát ellen indult, de Dávid tudta, hogy kinek a nevében jár el. Dávid tudta azt, amit ma keresztények nem tudnak magukról. Dávidnak akkor nem volt meg mindaz, ami ma nekünk megvan, és mégis győzni tudott. Mit mondott a 1 Sámuel 17.45-ben olvassuk, amit mondott a Góliátnak. Amit te is elmondhatsz a te Góliátodnak, nem tudom mi az. De nyugodtan mondd meg a Góliátodnak, aki ellened támad, aki el akar pusztítani. Azt mondta Dávid neki, te karddal, dárdával jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, az Izrael seregei Istenének a nevében megyek ellened. Ma te is mondhatod nyugodtan, ide figyelj, te rák. Te jössz ellenem, ezzel meg azzal meg amazzal. Én meg ellened megyek annak a Jézusnak a nevével, és levágom a fejed, és eltakarodsz a testemből. De ezt nem igéket mantrázni, ez szent meggyőződésből, hogy igen, mert ez van. Mert az ige az a mi fegyverünk. Tehát ez a különbség a világi gondolkodás és az isteni látásmód között. És ezt tesz különbséggé egy tanítványt, vagy éppen egy hívőt. A hívő, hogyha nem válik tanítványá, hogyha nem lesz tanítvány, akkor hívő lesz, hiszi, hogy Jézus van, hiszi, hogy Jézus Istenre mennybe fog kerülni. Csak lehet, hogy hamarabb, mint Isten tervezte. Jó? Tehát nagyon, nagyon fontos, nem tudom, hogy kifedezte föl, de egy ellenséges területen járunk itt a földön. És azt mondta Jézus, illetve Péter az igében, hogy a ti ellenségetek az ördög. De Jézus is beszél az ellenségről, ugye János 10-ben. Aki azért jön, ő jön, lopjon és pusztítson. Jézus miért jött? Hogy életetek legyen és bővölködjetek. Hát akkor ehhez tartsuk magunkat, és ehhez kell. És a sarkunkra kell állni. Azért mondom el ezt az üzenetet, én tudom, hogy ezt nagyon sokan 1000-szer hallottátok, és magatokba 20-szor bólintottatok, miközben prédikálok. De ez be kell, hogy épüljön az elménkbe, ez gyakorlattá kell, hogy váljon, és ez az életünk részévé kell, hogy váljon. Ha ez csak elméleti szinten marad meg, akkor az csak egy elmélet lesz, akkor csak egy ideológia lesz tényleg az embernek az életében. Tehát amikor a Szent Szellem vezeti az életünket, akkor nem vagyunk a világi manipulációnak a rabjai. Nem vagyunk kiszolgáltatva a körülményeknek, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, hogy kiknek a gyermeke vagyunk, és hogy merre tartunk. Tehát ez a vezetés nem mindig látványos, de ez mindig biztos. Jó? Róma 8.14. Örülök, hogy néhányan egyetértenek velem ezt. Köszönöm szépen. Rában, hogy visszajelzést kapok, még páran nem aludtak el. Jó? Mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek a fiai. Ez a fiúi lét, amely elválaszt a világtól bennünket. Tehát amíg a világ félelemben, manipulációban, összehasonlításban él, addig mi az Atya szeretetében, a fiú igazságában és a Szent Szellem vezetésében járhatunk. Ez egy óriási kegyelem. Ez nem filozófia, nem ideológia, nem teológia, hanem ez egy életforma. És még mindig nem fejeztem be, legközelebb majd lehet. Folytatom, abba hagyom most. Én örülök, hogy jó kiprédikáltam magam, nem tudom, ki más örül, de... És én mindig magamnak prédikálok először, úgyhogy ezt tudjátok, ha rád is igaz, akkor ami jó, azt vedd el, ami a tiéd, ami meg nem, az meg engedd el. Álljunk fel és imádkozzunk egyet most. Atyám, hálát adunk a te igédért. Mondjad nyugodtan te is. Köszönöm, hogy a gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy újjászülettem, hogy te élsz bennem, hogy a Szent Szellem temploma vagyok, és a Szent Szellem vezet, tanácsol az igazság útján, a keskeny ösvényen. Szabad vagyok az ellenség minden fogságából, mert a fiú megszabadított bennünket, és én valóban szabad vagyok. Köszönöm, drága Úr Jézus, és köszönöm, hogy bátorsággal kilépek, és az igének nem csak hallgatója, hanem a cselekvője is vagyok. És győzelemről győzelemre araszolok előre az igazság útján. Köszönöm, drága Úr Jézus! Mindezt neked köszönjük, mert ezt tőled kaptuk. Tőled kaptuk azt a hatalmat, amiben állhatunk, és amiben járhatunk. Köszönjük. Amen. És most dicsérjük az Urat. Halleluja! Dicséret az Úrnak, Jézusnak.